A nagy sikerű Árnyak Firenzében reneszánsz művészek titkai című könyve után Flautner Lajos a 16. századi Velencéről írt regényt. A könyvben jelentős történelmi eseményekről mesélnek a szereplők, és betekinthetünk három csodálatos festő Tiziano, Tintoretto és Veronéza életébe is. Szinte látjuk, ahogyan legszebb alkotásaik megszületnek. Lagúnák gyermekei, velencei festők regényes történetei, ez a címe a könyvnek, és a szerzőt arról kérdezem először, mi köti őt Itáliához?
Olaszország egy örök szerelem a számomra, és azok a művészeti lehetőségek, képződ művészeti alkotások, szobrok mind hozzám nőttek bizonyos értelemben. Valamikor ugye Rómában voltam ösztöndíjasként majdnem egy fél évig, amikor a Magyar Akadémián laktam, és akkor lehetőségem volt a környezetben és a környéken lévő összes ilyen műtárgynak nem csak hogy a megszemlélésére, hanem szinte velük együtt élni. És az a mély humánum, ami az egész olasz kultúrát és ezt a középkornak ezeket a csodálatos periódusait jellemzik, ezeket egyre inkább kevésbé értik az emberek, és kevésbé fogják fel ennek a szépségét.
Mesél arról a fiatalemberről, erről a máltai lovagról, aki Velencébe érkezik, és vele együtt fedezzük föl a várost.
Ő Lorenzo tulajdonképpen a máltai ispotályos lovagrend nagymesterének a fia. Ebben az időszakban ugye óriási csatározások kezdődnek. A török invázió, amelyik Európa felé egyre inkább terjed, aminek ugye mi is bizonyos értelemben ugye a szenvedői voltunk, és a törökök kinézték maguknak Máltát, mint a megfelelő következő helyet, aminek jó kikötője is van, és hogy onnan tudnak majd még tovább terjeszkedni. A lovagrend pedig úgy került Máltára, hogy ez eredetileg ők Jeruzsálemben voltak, Akkóban volt a legnagyobb váruk, de onnan, amikor vereséget szenvedtek, különböző okokból el kellett jönniük, akkor kisebb-nagyobb ugrások után végül Máltán megtalálták azt a helyet, ahol véglegesen letelepedtek, a várakat felújították, tehát készültek arra, hogy bármi ellen meg tudják magukat védeni. És ebben az időszakban zajlik utána a törököknek az óriási nagy csatája és nagy támadása Málta ellen, és ennek a nagymesternek, ennek a fia Lorenzo, akit az apja elküld, hogy egy kicsit nézzen körül a világban, a kultúrában, az építészetben, a művészetekben, a hajóépítésben, tehát hogy mindenből kapjon egy kis információt.
Mesélne azokról a helyekről, ahova az olvasó bejut, de egyébként, hogyha mondjuk egy velencei turistaként járja a várost, akkor biztosan nem?
Ugye a különböző paloták, amelyek itt elsősorban szóba jönnek, és ahol az Orsini grófnak a háza, a Foszkári palota, ahol a Dózse szerencsétlen, akit egész életében megzártak egy bálban történő, hát mondjuk ilyen szemrehányó megjegyzése miatt, és a fiát száműzték, annak ellenére ugye, hogy ő volt a Dózse, tehát ezek is ilyen titkos helyek. Hát és a titkos helyek között ugye szerepelnek a különböző, hát hogy is mondjam csak, tehát a hölgyek titkos találkáira szentelt épületek, ahova különleges úton lehetett csak bejutni, és az emeletről figyelték az utána érkezőket, és bármilyen gyanús jel volt, akkor csónakon egy belső csatornán keresztül lehetett elmenekülni, és hát ilyen titokzatos helyek, és olyan híd például, ahol a Castellánik és a Morozinik összecsapása mindig úgy történhetett, ez egy sima kőhíd a csatornán átvezetve, ilyen boltíves formában, aminek nincs korlátja. És ennek az volt a célja, hogy az ellenséges csapatoknak itt kellett összejönni, és formális csatákat, verekedős csatákat, tehát nem fegyveres csatákat vívtak, és nem volt korlát, tehát az erősebbek belögdösték az embereket. És minden évben egyszer ilyen csatát megszerveztek, és ebben próbálták levezetni a felsőbb engedély révén azt a feszültséget, ami az emberekben esetleg a kormányzás ellen fordulhatott volna.
És hát ahova egyébként a turista biztosan nem jut be, azok pedig a mesterek műhelyei, vagy otthona. És ha jól számolom, 18 festmény van benne a könyvben, mert ugye az a fantasztikus, hogy miközben ez a fiatalember közelről megnézhet egy Tizianót, egy Tintorettót, aközben az olvasó hátra lapozhat a könyvben, és elidőzhet a részleteken. Egy látásmódot tanul ez a fiatalember?
Igen, és ugye az első pillanatban meglát egy csomó szépséget már a képekben, És mégis, amikor a mester mondja el azt, hogy mi látható a képen, akkor mintha egy új világ nyílna ki az ő szeme előtt is. Tehát ennek a folyamata az talán az a leginkább érdekes, akár a magának a Dózsepalotának is a megismerése, amihez hasonló tényleg kevés van a világon. Mindenkit megfog, aki azt a gyönyörű, rózsaszínű, csipkés, áttört épületet látja kívülről, és belülről azok az impozáns, hatalmas termek, a gyönyörű, faragott mennyezetekkel, a festett képekkel, az oldalfalakon, a mennyezeten. Szóval nem véletlen, hogy a mai napig is az egész világ a csodájára jár.
Ezek a zseniális velencei festőművészek mi újat hoztak? Mert ugye sok szó esik a színekről, a színek erejéről, a fényről, a női test, egyáltalán a nőiség megmutatásáról.
Ebben az időben kezdett csak elterjedni az olajfestés. Tehát előtte a temperával, meg a többiekkel nem lehetett olyan mélységet alakítani, olyan sejmes felületet, olyan különleges színeket kikeverni, mint magával az olajfestéssel, amelyet ugye tudjuk jól, hogy azt először Hollandiában, Amsterdamban találták fel, mégpedig ugye a Van Eyck nevű festő, akihez Velencéből elment Antonella da Messina nevű, hát nem annyira ismert festő, de aki nagyon kíváncsi volt, és elhozta magával, kileste ott a mesternek a találmányát, hogy a pigmenteket, tehát a festékport milyen lenolajjal, milyen technikával és hogyan kell összekeverni ahhoz, hogy végre egy rendes, időtálló és mélységet is adó festményt lehessen készíteni. A másik oldala a dolognak pedig az, hogy ugye a középkornak a szentkép vonulatai után itt történt meg az az óriási áttörés, hogy már nem csak a szenteket lehet ábrázolni, hanem az élet szépségeit, azoknak a színeit, az embereket, a nőket, a ruhátlan nőket, nem csak mint vértanukat, hanem mint a modellek alapján készült aktképeket is kezdcsinálónak a falakra föltenni. Tehát az élet szépségét és azokkal a színekkel bánni megtanultak, és csodálatosan magas szintre tudták fejleszteni, amik addig hiányoztak a festményekből. Ugye, tehát mindegyik festő, hát hogyha a Tizianóra gondolunk, hogy milyen fantasztikus színeket tudott összeállítani és keverni, ugye róla van elnevezve a vöröses árnyalat, amit ő ki tudott alakítani és jellemzően használni. Tintorettónak volt egy periódusa, amikor megpróbálkozott avval, hogy a színek nélkül csak a fekete-fehér árnyalatának az alkalmazásával ad mélyebb értelmeket a képeinek, de azután rájött, hogy hát ha ő festő, igazi festő, akkor a többi szint nem lehet hagyagolnia, és utána újból ő is visszatért, és ezeket a csodálatos képeit akkor tudta festeni.
Flautner Lajossal beszélgettünk Lagunák gyermekei, Velencei festők regényes történetei című könyvéről, ami az IAT kiadó gondozásában jelent meg.